Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én advent 4. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. Kiemelte, látjuk tehát ennek a názáreti férfinek az erényeit, akit a liturgia ma elénk állít, hogy kísérjenek bennünket advent utolsó napjaiban a Szent Karácsony felé. Fontos magatartásformák ezek, amelyek a szívet a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra nevelik, és segíthetnek abban, hogy egymás számára befogadó Betlehem, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jele legyünk. 14. Leó pápa hozzátette, ebben a kegyelmi időszakban nem mulasszunk el egyetlen alkalmat sem gyakorlásukra. Bocsássunk meg, bátorítsunk, ébresszünk reményt azokban, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk, imádságban pedig fogalmazzuk meg újra gyermeki ráhagyatkozásunkat az Úrra és a gondviselésre, bizalommal bízzuk rá minden ügyes-bajos dolgunkat. Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza párt megszorító csomagjáról. Mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kiemelte. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt Magyar Péter el akarja némítani. Az államtitkár kifejtette, a pártelnök el akarja titkolni a magyarok elől, hogy a Tisza brutális megszorításokra és példátlan adóemelésekre készül. Kőkemény baloldali elvonások jönnének, 1300 milliárd forint megszorítás a családoktól, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásoktól. El akarja titkolni, hogy mindenről tudatosan hazudnak a választóknak, valamint azt, hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének, pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára, fogalmazott. Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árrés csökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családoknak és a nyugdíjasoknak. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget, több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során. A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25%-kal, a korábban érintett élelmiszereké 20%-kal csökkent, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat irodával. Kiemelték, az árrés csökkentésnek köszönhetően kedvezőbb áron érhetők el az ünnepi készülődéshez szükséges alapvető élelmiszerek. A karácsonyi menü olyan nélkülözhetetlen alapanyagai tartoznak az intézkedés hatája alá, mint a friss zöldségek, valamint húsvélék, köztük a csirkecomb, a pulykamell, a sertéskaraj és a marha fehér pecsenye. Az összegzés szerint két olyan termék is van, ami jelenleg 60%-kal olcsóbb, mint március elején volt. Az egyik egy 140 g-os 12%-os félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 g-os vaj. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. Tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a távirat irodát. A közlemény szerint az év végi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-e és 31-e között országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. A két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban 4 kormányablakban lehet személyi okmányokkal, lakcímmel, TAJ és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP és NEK regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni, amelyek listája a kormányhivatalok weboldalán érhető el. Végül az időjárásról. Nagy rész borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csak átmeneti időszakra. Helyenként szitálás előfordulhat. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. Másutt általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 1 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően diáksporttal, majd úszással, végül pedig korcsolyával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A hetedik helyen zárta a női kézilabda világbajnokságot a magyar válogatott. A DVSC Schefflert hárman képviselték, a beálló Tóvízi Petra, Grosz Vivien és a válogatott másodedzője Szilágyi Zoltán. Most ő értékeli a VB-t.
Úgy gondolom, hogy ez a realitás egyébként. A hatodik helyre azért szeretünk volna mindenképpen odaérni. Ha azt nézzük, hogy ugye hetedikek vagyunk, és előttük akkor nyilván ugye hat csapat van, abból azért az első öt, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, akkor előttünk tart. Én úgy gondolom, hogy a Brazíliát azért megelőzhettük volna. Ha viszont megint azokra a középdöntős mérkőzésekre gondolok, akkor pedig ez a dolog momentumokon múlott, úgyhogy nyilván van bennem hiányérzet, de összességében ez a realitás. Voltak kifejezetten jó időszakaink, jó mérkőzéseink, és voltak olyan pillanatok, amit elég nehéz volt megélni. Az mindenféleképpen azt gondolom meglepetés volt, hogy csak döntetlen értünk el Japán ellen. Ezre nem így számítottunk, azt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy azt igenis meg kell nyernünk azt a meccset. Sajnos nem sikerült, sok oka volt, nem játszottunk nyilván olyan jól, ahogy azt elterveztük, viszont a végét megmentettük, és még talán még örülhettünk is itt a döntetlennek. A dánok ellen meg egy nem várt, egy komoly mérkőzést játszottunk, illetve én örültem annak a teljesítménynek, és hoztuk azt a teljesítményt, amit úgy magunktól elvártunk, viszont a dánok játszottak talán egy kicsit gyengébben a megszokottnál, és ott nagyon közel voltunk a bravúrhoz, és ott talán, hogyha az az egy pont megvan, ami megint csak egy momentumon múlott, akkor igen, akkor elérjük a célunkat, és a hatodikok vagyunk. Ettől függetlenül az egy kiváló jó mérkőzés volt a részünkről.
Szilágyi Zoltán elárulta azt is, az előttünk végző csapatok mivel tartanak előrébb.
Ha megnézzük mondjuk a csapatoknak az összetételét, milyen fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a csapatok, amelyeknek a játékosai szinte mindegyik hétről hétre a BL-ben játszik. Nyilván a mi játékosaink is, de ha mondjuk a belső pozíciókban lévő játékosokat megnézzük, azért fizikumban tartanak elsősorban előttünk. Nekünk is megvan aztán az a stílusunk, ami egyébként jól működik az előző évekhez képest, de hogyha mondjuk nem megy ez a pozíciótartásos előnyszerzésekre építő betörésekre, húzásos játékra épülő játékunk nem működik, akkor viszont vannak problémáink, mert azért a távoli zónákból nehezebben tudunk érvényesülni. Közben azért az ellenfeleink nagy része ebben van elsősorban előttünk, és talán azt gondolom még, hogy ez egyértelműen meglátszik még a védekezés szempontjából is azért, hogy a belső pozíciókban lévő fizikum az ütközéseknél nagyon sokat számít, és én bízom benne, hogy ezen a terület is fogunk majd tudni előrébb lépni, és hát itt ezeknek a csapatnak általában két hasonló erősségű sora van, és én azt látom, hogy most nagyon szépen jön föl itt a második sorban egy fiatal tehetséges gárda, és én bízom benne, hogy például az olimpiára odaérünk, akkor mi is el fogjuk tudni mondani magunkról, hogy két komoly sorral rendelkezünk.
Arról is elmondta a véleményét, hogy az idei világbajnokságtól bővítették a csapatok létszámát.
Azért itt, hogy bővítették a mezőnynek ugye a létszámát, az egyértelműen azért a minőség rovására ment, ezt látjuk. Tehát főleg itt az első csoportmérkőzéseink azért nem érte el azt az inger küszöböt itt, főleg a Európában jeleskedő már komolyabb nemzeti válogatottak részéről, és azért nagyon nehéz a váltás, hogy hirtelen jönnek szemben komoly ellenfelek. Értem a szándékot, és azt gondolom jó ez az irány, hogy minél szélesebb körben tegyük a világon, ugye népszerű a kézilabdát, és fejlődjenek azok az országok, ahol eddig nem nagyon játszották ezt a sportágot magas szinten. Viszont azt gondolom, ez idő kell még, hogy ez a világbajnokságon lévő színvonal azért javuljon, mert az mindenképpen a sportágnak jobbat tenne.
Beszélt a debreceni játékosok teljesítményéről is.
Elégedett vagyok az ő teljesítményeikkel. Ők azért annyira nem, saját csapatukat tekintve is azért mindenki egy kicsit csalódottan érkezett úgy vissza, főleg a svédeket tekintjük, ugye ők azért eléggé leszerepeltek ezen a tornán. Viszont azt tudom mondani, hogy örülök annak, hogy mindenki a saját csapatában hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Figyeltem folyamatosan, nem láttam minden mérkőzést, hiszen azért volt elég dolgom ott a világbajnokság során, de amikor lehetőségem nyílt, akkor az ő mérkőzéseiket igyekeztem követni és megnéztem.
Külön kiemelte Tóvízi Petra játékát.
Nagyon örülök az ő teljesítményének, elsősorban annak, hogy most már elérkezett arra szintre, egy olyan rutinos játékossá vált, hogy tud hozni mindig azt a szintet, amit tőle elvárható, és hogyha kilengés van, az inkább fölfelé történik, tehát az azt jelenti, hogy néha tud már hozni extra teljesítményeket, és egy bizonyos szint alá pedig már egyáltalán nem megy, és ha azt nézzük magasan, ő az első számú beállója a magyar válogatottnak, és tényleg sokat is játszik, és szépen hozza azt a teljesítményt, ami elvárható tőle, úgyhogy az ő teljesítményére abszolút nem lehet panasz.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szilágyi Zoltánt, a DVSC Scheffler vezetőedzőjét, a magyar női kézilabda válogatott másodedzőjét hallották. Pintér Tibor, gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző, két díjat is átvehetett idén. A Heves Vármegyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a 2024-25. Tanévi Diákolimpiai Körzet testnevelője címet nyert el, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Vármegyei Igazgatósága Heves Vármegye labdarúgásáért díjjal tüntette ki. A részletekről a díjazottat hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet, versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, ne talántán az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén, mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozók is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, ez is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pintér Tibor, gyöngyösi testnevelőt hallották. A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét, ahol többek között dr. Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatója is köszöntötte a megjelenteket. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola hosszú évek óta kihagyás nélkül érdekelt valamelyik kategóriában a legjobbak között. Vancák Attilát, a Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Egy pár éve elindult iskolánkban ez a szemléletváltás, hogy nem csak a mozgásos tevékenységben az eredményeket nézzük, hanem nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben, minél többekkel, az iskola összes tanulójával tulajdonképpen minél több sportágat és mozgási lehetőséget megismertessük. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, hogy egy iskolának, hogy ezt az üzenetet továbbítsa.
A tavalyi év után ismét sikerült az iskolának megvédeni címét, és egy újabb dicsőségcsillag került fel a tornaterem falára. Ugyanis a bojkisok szerezték meg a 2024-25. Tanévi Diákolimpia legaktívabb vármegyei iskolája elismerést kategóriájukban. Rengeteg elismerést adtak át a diáksportban kiemelkedően teljesítő oktatási intézmények képviselőinek, eredményes és jó tanuló diák sportolóknak, valamint a kimagasló munkát végző pedagógusoknak. Idén a diákolimpiai pontversenyben a 600 fő alatti iskolák kategóriájában az 5. helyen végzett az Ózdi Újváros téri általános iskola a vármegyei rangsorban. Albert Csaba 2012 óta erősíti az intézményt. Rengeteg körzeti, vármegyei és országos döntőn vettek részt tanítványaival. Az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője, de a helyi diáksport események lebonyolításában is segítkezik. Szenvedélye, a sport minden olyan rendezvényt támogat, amelynek köze van a mozgáshoz. Most a díjazottat hallják.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan helyen dolgozom, ahol az iskola vezetés és iskolánk minden dolgozója szívügyének tekinti a sportot, és teljes mellszélességgel támogatja minden sportos kezdeményezésünket, versenyünket, illetve ötletünket. Valamint nagyon nagy köszönet a gyerekeknek, akik minden ilyen rendezvényünkre nyitottak, aktívak, és az őket és a minket támogató szülőknek is nagyon nagy köszönet, akik nélkül ilyen színvonalon nem tudna működni ez az iskola.
Az elismerésekkel tornatermük névadója Kelló József emléke előtt tisztelegnek. Nagy becsben tartják a díjakat, amelyek egytől egyig azt üzenik, a befektetett munkának van eredménye. Ennek szellemében tekintenek a következő időszakra is. A 2022-es építési kezdetet követően ünnepélyesen is átadták a napokban Kazincbalcika új vízi komplexumát. A létesítmény a csónakázótó szomszédságában kapott helyet. Makkai Orsolyát, Kazincbalcika alpolgármesterét, az uszoda árairól, illetve a szabadidős sporttevékenységekről hallják.
Azt kell mondjam, hogy azért egy ekkora komplexumot Kazincbalcika még korábban nem üzemeltetett, úgyhogy már az is egy óriási feladat volt a kollégákkal együtt, hogy ennek az üzemeltetési koncepcióját a tervezés időszakában ugye összeállítsuk, és azért ezek külsősök nélkül nem mentek volna. Ami szerintem nem is probléma, hiszen egyrészt több szem többet lát, másrészt tapasztalt szakemberekkel beszélni arról, hogy egy ilyen komplexumot hogyan érdemes üzemeltetni, akár szervezeti szinten, akár egyéb feladatokban. Szerintem az egy jó dolog, hogy kikérjük másoknak a véleményét, úgyhogy hát többféle jegy és bérlet típusunk lesz. Nagyon igyekeztünk a lakossági igényeknek megfelelni, amit eddig láttunk, de hát ugye a városi fedett uszoda működés és üzemeltetése az egy sokkal kisebb feladat volt. A látogatói létszám is mindig minden időszakban máshogyan alakult, úgyhogy hát leraktunk a városvezetés elé egy koncepciót, amiben természetesen igyekeztünk mindenre figyelemmel lenni. Hogyha így a jegyekbe belebonyolódunk, akkor próbálom a lehető legegyszerűbben megfogalmazni, hogy az alapvető szándék az az volt, hogy készítsünk egy piackutatást a környéken. Nagyon sokat dolgoztunk rajta kollégákkal, hogy felmérjük azt, hogy a környéken a régióban lévő uszodák, wellness szolgáltatást kínáló egységek, hotelek, szállodák, nagyobb strandok milyen árakkal dolgoznak. És hogy megtaláljuk azt az árat, vagy azt a kis rést, hogy egyébként azok a szolgáltatások, amikben mi előrébb járunk, vagy modernebbek vagyunk, azoknál hogyan alakítsuk ki az árakat, és természetesen, hogy ez a helyiek pénztárcájának is azért elfogadható legyen. Hiszen én azt gondolom, hogy ahogy a futás vagy a kerékpározás is egyre népszerűbb lett, nem csak Kazincbalcikán, hanem máshol, úgy egyébként akár az úszás is lehet olyan, hogyha az ember egy ilyen gyönyörű létesítménybe eljöhet, és kikapcsolódhat, vagy éppen a wellness szolgáltatásnak az igénybe vétele is egy jó irány lehet. Úgyhogy egy piackutatás megelőzte az árak kialakítását, erre adtunk javaslatot ugye a városvezetésnek, amiben a polgármester úr különleges kérése az volt, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy a kazincbarcikai lakhelyen rendelkezők valamiféle kedvezményes jegyár kialakításban részesülhessenek, tehát hogy olcsóbban tudják majd megvenni a jegyeket, ami természetesen nyilvánvaló, hogy ezt figyelembe vettük. Úgyhogy nagyságrendekkel olcsóbb lesz a kazincbarcikai lakosoknak a belépő megvásárlása, mint azoknak, akik máshonnan érkeznek. Én úgy gondolom, egy ilyen középszintre tudtuk a régióban beállítani az árakat. Gondoltunk természetesen családi kedvezményre, igazolt sportolói tagságra, a helyi sportegyesületekben, tehát nagyon sok rétűt próbáltunk meg kialakítani egy- és bérlettípusok tekintetében, de mégis koncentrálva arra, hogy viszonylag egyszerű legyen ezeket megjegyezni és átlátni. Úgyhogy vannak bérleteink, akár 10 alkalmas vagy 30 alkalmas bérletek, külön be lehet jönni úszni, külön lehet használni a wellness-t, vannak kombinált lehetőségek, amikor valaki úszni és wellness-ezni is szeretne. Nyilván ez alapvetően a Delfin otthona is lesz, tehát gondoltunk azokra a tanfolyamokra vagy táborokra, amit a delfinesek szerveznek. Eleve a nyitvatartási időt is ahhoz próbáltuk meg beállítani, hogy eddig a lakossági igények hogyan néztek ki, és hogy a Delfin, illetve az itt munkálkodó egyéb egyesületek is kielégítő időt kapjanak az uszodában. Úgyhogy alapvetően most a nyitvatartásunk úgy alakul, hogy maga az uszodatér az 8 és 19 óra között lesz nagy részt ugye nyitva. Sokat gondolkodtunk a kora reggeli úszáson, volt ilyen igény is korábban, de egyelőre még a kihasználtsága a jelenlegi úszodának sem volt a 6 és 8 óra között túl magas, úgyhogy várjuk majd és látjuk, hogyha lesz igény erre vonatkozóan, úgyhogy egyébként az üzemeltetés szempontjából megéri, akkor természetesen a későbbiekben lehet majd akár a wellness nyitvatartási idején, akár az úszoda nyitvatartási idején, de alapvetően abból indultunk ki, hogy a létesítmény 8 és 20 óra között van nyitva, és akkor ebben ilyen eltolt időszakok lehetnek, hogy például a wellness az 13 órakor nyit ki hétköznap, hétvégén 10 órakor. Ugye alapvetően az első igényeket majd látnunk kell, nagyon fontos feladatunk az, hogy folyamatosan monitorozzuk a látogatóknak az igényeit, és hogyha egy bizonyos létszámig eljutunk, akkor van arra esély és lehetőség, hogy akkor nyilván képviselő testületi döntés alapján, de mondjuk meghosszabbítsuk ezeket az időtartamokat, vagy változzanak esetleg az árak. Úgyhogy a családok itt is fókuszban lesznek, pontosan ezért gondolkodtunk a gyermekvilág megvalósításában is, hogy miért ne lehetne egy héten néhány alkalommal olyan idő, amikor anya vagy apa, vagy nagyszülők eljönnek egy kicsit kikapcsolódni, és a gyerekek is itt vannak, de nem a nagy medencében, hanem akár esetleg egy foglalkozáson vesznek részt, vagy a gyermekvilágban játszanak egy picit, amíg a szülők felfrissülnek és kikapcsolódnak. Órákkal fogunk dolgozni. Alapvetően az öltözőszekrényeink a legmodernebbek lesznek, forgókapukkal fogunk dolgozni, és akkor órák fognak szerepelni a napi jegyek mellett is, és a bérletek mellett is. Úgyhogy én azt gondolom, egy nagyon modern és egy nagyon jól működő történet fog ebből kijönni. Az alapszabályaink, dokumentumaink már erre vonatkozóan megvannak, folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot, a házi rendről, az alapszabályokról, a kísérőjegy használatáról, hogy a szülők részéről nagyon sokszor felmerül, akár az iskolai úszásnál, akár a tanfolyamoknál, vagy a délutáni edzéseknél, hogy szívesen bejönnek a gyerekekkel, átöltöztetik őket, megszárítják a hajukat. Én azt gondolom, hogy ez egy létező és egy valós igény, de egy ilyen létesítményben nagyon fontosak a szabályok, úgyhogy erre vonatkozóan is lesznek szabályaink, amiket én is nagy tisztelettel kérek minden szülőt, hogy tartsuk be, én magam is az vagyok, szülő vagyok, tehát én is hordom egy elkülcöt úszni, és ezeket a szabályokat mindenképpen fontos, hogy betartsuk. Úgyhogy egy nagyon jól működő történetről van szó, nagyon-nagyon sok statisztikát fog nekünk mutatni ez a rendszer, tehát számos olyan előnye van nyilván a back office oldalról is, mint ahogy majd a felhasználói oldalról is lesz, hogy felhasználók szempontjából a legfontosabb, hogy a lehető legegyszerűbben működjön ez a dolog, és a legátláthatóbb, legérthetőbb legyen a felhasználók számára. Lesz lehetőség helyszínen jegyet, bérletet vásárolni, online felületen is lesz lehetőség jegyeket, bérleteket vásárolni. Egyelőre vendéglátást nem terveztünk a komplexumba, hanem automatákkal fogunk dolgozni. Természetesen rendezvényekhez kötődően lesz majd erre lehetőség. Én is azt gondolom, hogy ez is a jövő kérdése majd, hogyha van rá igény, és van kérése a lakosságnak, hogy egy komolyabb vendéglátással készüljünk, akkor természetesen erre nyitottak vagyunk, és ezt is meg tudjuk valósítani.
Kedves hallgatóink, Makkai Orsolyát, Kazincbarcika alpolgármesterét hallották. Mindössze 12 nap alatt épült fel, és már meg is nyitott a közel 500 négyzetméteres gyöngyösi jégpálya a főtéren. A városban már most nagy az érdeklődés, hiszen a lakosokat kedvező árakkal, rugalmas nyitvatartással és számos szolgáltatással várják egészen február 1-ig. A részletekről Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A kivitelezés szempontjából egyedi volt a történet a 12 nap miatt. Augusztusban elkezdtük ezt pályáztatni, és 2-3 hét alatt le is pályáztattuk a részegységeket, meg volt minden ajánlatunk. Mivel a finanszírozásban nagy kérdőjelek vannak a korábban kialakult nehéz helyzet miatt, ezért a városvezetéshez fordultam, hogy forrást biztosítsanak a jégpálya felépítésére, megrendezésére ennek az attrakciónak, amit a testület november 20-án bírált el, és december 6-ára jelezték, hogy szeretnék, ha meg is nyitnánk. Én december 6 és 12-t jelöltem meg nyitási pontnak. Hál' Istennek a csökkent létszámmal, átszervezés miatt a sportfolyamon csökkent a létszám, a csökkent létszámmal is sikerült megcsinálnunk véletlenül rekordidő alatt, 12 nap alatt a jégpályát. Erre még nem volt példa, országban se hallottuk volna, hogy ilyen lett volna, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a munkavállalóinknak és az alvállalkozóknak a precíz munkavégzést. A 20-án, ahogy megkaptuk a döntést, hogy igennel szavazott a testület és kérik a jégpályát, onnantól aznap estétől már elkezdtük újra felvenni a kapcsolatot, illetve folyamatos volt a kapcsolatfelvétel, de onnan már konkrét igénnyel tudtuk hívni a alvállalkozókat, illetve a beszállítókat. Mindenkit izítottunk, a folyadékhűtőt, a sátrasz cégeket, a VGZRT-t csinálta a homokpadot, hogy saját dolgozókat, vagy saját cég, gyöngyösi cég dolgozóit foglalkoztassuk a jégpályán. Tehát mindenkit ott azon a délután már beizítottunk, és 21-e reggeltől, illetve ma azon a szombaton is elkezdték hordani a homokot, következő hétfő jött a sátor, és amit látni kell, hogy itt igazából ilyen 5-6 nap van arra, hogy az egész mutatvány felépüljön, és utána a jeget kell hízlalni. Tehát azért ez még szorosabb ütemterv az, hogy meglegyen a sátor, a szintezett tömörített homokpad, utána a gépészet ki legyen húzva, felépítve, csatlakoztatva, jön a folyadékhűtő, azt becsatlakoztatni. Illetve még nagyon nagy teljesítmény volt, és ebben köszönjük sok embernek a segítségét, hogy az áramigénylés plusz áramot igényel a nagy teljesítmény miatt a hűtő és az egész attrakció. Ennek az elbírálási határideje ilyen 30-60 nap, ez 6 nap alatt sikerült megoldani, rengeteg telefonnal és mindenféle szívességkéréssel, de nagyon szépen köszönjük, az MVM-nél is nagyon rendesek voltak, tehát a kereskedők, a pályázatosok, a elosztókezelők, a gyöngyösi EMASZ, régi EMASZ kirendeltség, ugye MVM, onnan is a Pap Zsolt és kollégái nagyon rendesek voltak, és rögtön segítettek, ahogy tudtak, tehát nekik is nagyon köszönjük, hogy megjött ez 6 nap alatt a plusz áram, és 12 nap alatt rendelkezésre állt a tervezett nyitási napon a jégpályás.
Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Femtoszkópia napjai című nemzetközi tudományos konferenciát a Matek Károly Róbert kampuszán. A kétnapos rendezvényen a nagy energiás fizika legújabb eredményeiről számoltak be a világvezető kutatói, akik az univerzum születése utáni pillanatokban létező anyag tulajdonságait vizsgálják. A három kontinens 7 országából érkezett szakemberek előadásai között olyan kutatási eredmény is szerepelt, amely rangos nemzetközi folyóiratban kapott kiemelt figyelmet. A részletekről Csörgő Tamást, az Európai Fizika Akadémia tagját Fekete Gábor kérdezte.
11. alkalommal rendezték meg. Miért van nagy jelentősége ennek a konferenciának?
Hát a femtoszkópia az egy speciális mérési tudomány fizikán belül, hasonlít a mikroszkópiához, csak a mikroszkóppal ott a méter milliomod részét és az azon látható dolgokat lehet vizsgálni. A femtoszkópia az pedig a méter milliomod részének, a milliomod részének az ezred része tartományban működik, és már csak kvantumjelenségek segítségével lehet a méreteket és az időskálákat megállapítani, és olyan módszereket alkalmazunk, amikkel bepillantást nyerhetünk az ősanyag állapotaiba. Milyen volt az ősleves, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
Itt most ugye említette ezt az ősanyagot, erre fókuszál az egész. Mit jelent ez a tudomány számára, ez az ősanyag?
Hát mindig kíváncsiak voltunk arra, minden embert érdekli, hogy honnan jött. Ugye először is érdekli, hogy apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, sok generáción keresztül, ha lehet, szereti ismerni az őseit, és aztán kevesebben tudják már, hogy mindannyian a csillagokból születtünk, mert azok az atommagok, amik a testünket felépítő molekuláknak a alapvető összetevői, azok egy szupernova robbanásból származnak, de ez is még jóval az ősrobbanás után volt. Tehát a mi világegyetemünk az egy hatalmas robbanás során keletkezett, és sajnos egy fátyol takarja el ennek a kezdeteit, mert hogy olyan anyag töltötte ki a világegyetemet, ami a fény számára nem átlátszó. És a mi módszereinkkel lehet vizsgálni ennek az ősanyagnak azt a korát, ami a látható világegyetemben nem vizsgálható. Tehát kísérleti úton nagy részecske és atommaggyorsítók segítségével nehéz ion ütköztetőkben elő lehet állítani újra azt a halmazállapotot, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
Az évek során szép hagyománnyá nőtte ki magát Csátoraljaújhelyen az adventi városi gyertyagyújtás. A hétről hétre összeállított műsor mellett egy szeretetkört alkotnak a jelenlévők, ezzel fejezve ki az egységet és a karácsonyvárás üzenetét. Nyíri Péter alpolgármester nyelvész és irodalmára következőkben foglalta össze a szimbolikus gesztust.
Sokunkban kettős várakozás van, mert nagyon sokan még az adventet magát is várjuk advent előtt, aztán pedig advent idején megtörténik maga a várakozás, akkor pedig a karácsonyt várjuk. Meg az új évet is, meg a következő évet is természetesen, de leginkább a születés csodáját. Az a legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy itt mégiscsak a kis Jézus születését, az Isten fiú testé válását ünnepeljük karácsonykor. Nagy a körítés, ezt látjuk a boltokban, meg látjuk a híradásokban, a médiában, tehát nyilván megvan ennek a csodálatos ünnepnek a kereskedelmi része is, de azért mi próbáljuk tartani az eredeti jelentését és üzenetét, és ez szolgálja minden, amit adventben teszünk. Ezt szolgálják, segítik az adventi találkozók minden vasárnap. Hagyomány már a városban, hogy a főtéren, a Betlehem mellett, a kis színpadon köszöntők vannak, műsorok, és hát elmondják sokan a gondolataikat adventről. És ilyenkor valósítjuk meg az úgynevezett szeretett kört, amikor egymás kezét megfogják az újhelyi polgárok, és akkor a adventi koszorú közül, vagy ott a színpad előtt, a Betlehem mellett körbe-körbe mennek, miközben szeliden, halkan szól a zene, hiszen az összetartozás mégiscsak a legfontosabb üzenetek egyike karácsonykor. A szeretet áll a középpontban. Azt azért nem kerülhetjük el, ha már én ülök itt, hogy nem mondjam el, hogy a magyar szeretet szóban éppen az összefogás és az összekapcsolódás van benne. A magyar szerszó régen fonatot vagy sodratot jelentett, állati inakat egybesodor volt egy igei jelentése is, és ha egybesodorja valaki az állati inakat, akkor abból egy ilyen fonat, sodrat lesz. Ez volt a konkrét jelentés, de aztán ez általános jelentést is kapott, mégpedig éppen az egymáshoz kapcsolódás jelentését, hiszen ezek a fonalak úgy kapcsolódnak egybe, hogy egy egészet, egy fonatot, egy kötelet adnak ki. És aztán pedig ez a fogalmi jegy benne van azokban a szavakban, amelyeket a szerszóval fejezünk ki, hogy egyszerűsítsem, a magyar szerelem, vagy éppen szerkeszt, szerkezet, szerel szavak között bizony hasonlóság van, ezek ugyanannak a gyöknek a leszármazásai, ez egy szócsalád, hiszen a szeretet az egymáshoz kapcsolódás motívuma, ha valaki szerel valamit, akkor az részeket, az elemeket meghatározó sorrendben egymás után rakja úgy, hogy azok egy egészet adjanak ki, és a szerkesztés során is erről van szó. Tehát a szeretet körnek ezért is van létjogosultsága, és valóban arról van szó szakrális értelemben is, hogy a Isten fiú eljött a földre, testé vált, és egybe kapcsolódott a szent és a profán. Remélhetőleg most már szélt választhatatlanul, de hát az mindig az egyénen múlik, hogy a szentet beépíti-e a mindennapjaiba.
Tisza István, a Minaro Hotel Tokaj menedzsere nyerte idén a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség által elindított az Év Fiatal Szállodása Közönség díját. A díjazott elmondta, az elismerés mellett sokat jelentett az emberek pozitív reakciója, amely nap mint nap motivációt jelent tevékenységében.
Nagyon örültem neki meg. Annyi szeretetet kaptam, annyi támogatást kaptam ebben az elmúlt egy hétben, vagy igazából addig, ameddig tartott ez a szavazás, hogy igazából önmagában pusztán ezért megérte indulni ezen a versenyen.
Akkor térjük vissza az elejére. Hogyan került az idegenforgalom közelébe? Miért választotta ezt a hivatást? És hát ezen belül miért pont a szállodai menedzser tisztséget?
Kevésbé volt tudatos egyébként ez a döntés. Akkor, amikor Budapesten laktam, akkor jelentkeztem először egy szállodai munkára, itt a Hiltonban kezdtem el a karrieremet recepciósként, és akkor igazából innen csak úgy minden jött magától. És igazából megszerettem azt, hogy emberek között lenni, emberek között dolgozni, és olyan élményeket alkotni, amikre szeretettel gondolnak vissza utána az emberek. Nyilván minden tapasztalat hozzáadott ehhez az egészhez, és minden ember, minden interakció, minden új munkahely, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ez, ami megtörtént, ez megvalósulhasson. Először a felsőoktatásban a Corvinus Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, először kereskedelmi és marketing szakon, majd bejártam a turizmus vendéglátás szakot is, ezt már nem végeztem el, de szerencsét próbáltam itt is, egy 10 tárgyam maradt, meglátjuk, hogy erre visszatérünk majd, és most idén elkezdtem az ELTE nevezetés szervezést is. Alapvetően ugye a PR, marketing, guest relations és spa részlegek tartoznak hozzám. Ami itt az én feladatom, úgy szoktam megfogalmazni, hogy vonzó legyen a szálláshely vagy a szálloda, felkeltsük az érdeklődését az embereknek, és legyen egy olyan igény, egy olyan vágy, hogy szeretnének eljönni hozzánk, és a többi részleg kapcsán pedig az, hogy jól is érezzék itt magukat nálunk, és szeressenek visszatérni. Ez a legjobb része igazából a munkának, amikor ott vagyunk a vendégek előtt, és őszintén látjuk azt, hogy érzik magukat, milyen élményeket élnek át, és igazából azért nagyon fontos, és nem csak szakmai felelősségünk van itt, hanem emberi is, én azt gondolom, hogy az emberek a legfontosabb pillanataikat bízzák ránk, és ehhez meg kell felelnünk, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Gyakorlatilag az első lépés az mindig az, hogy bemegyek a spába, és körülnézek, hogy ott minden rendben van, a műszaki és higiéni állapot az megfelelő, utána kezdek ugye az e-mailekkel, és akkor innentől viszont teljesen kiszámíthatatlan az, hogy milyen irányba mennek el a dolgok. Azt gondolom, hogy mindenkinek óriási felelőssége van itt igazából a szállodán belül, ebbe beletartozok én is, de ugyanígy gyakorlatilag mindenki, mert az ötcsillagos vendéglátásban a kiválóság az alapelvárás a vendégek részéről, és így, hogyha egyetlen egy elemen is elcsúsznánk, akkor az nem mondom, hogy katasztrófához, de nehézségekhez vezetne.
Kalácsi René munkássága számos ponton hagyott kézzelfogható nyomot Heves vármegyében. Gyöngyösön pedig nap mint nap találkozhatunk mérnöki megoldásaival. Szakmai elhivatottságát és kiemelkedő teljesítményét idén a Heves vármegyei mérnöki kamara is elismerte az év mérnöke díjjal. Az elismerés apropóján a díjazottat hallják.
Ez a díj nyilván egy eddig elvégzett, nálam éppen 31 évnyi szorgalmas munkának egy jelzőköve, úgy apostrofálnám. Nem egy életműről szól, hanem arról szól, hogy azt mondja a döntő grémium, hogy amit eddig letetti az asztalra, az értékes, az egy szép munka, és egy klasszikus kis vállonveregetés, hogy jól van, jól csinálod, és hajrá előre. Reméljük, hogy hasonló szép munkákkal további sikereket tudsz majd elérni. Sose volt cím és rangkorságom, nem szenvedem ebben, de úgy tűnik, hogy időnként észreveszik, hogy szorgalmas és becsületes munkát szeretek letenni az asztalra, emellett még időnként maximalista is vagyok, és valószínűleg ezeknek az elismerése az, hogy akár évvállalkozója, akár különböző díjakat nézzen meg mindenki szépen a weblapunkon, hogy azokkal megtiszteltek. Ez nyilván örömteli dolog. Ez egy érdekes dolog. Nyilván alapvetően édesapám. Én akkor derült ki, hogy mérnök leszek, amikor elértem a szemmagasságommal az ő íróasztalát, mert onnantól láttam, hogy mit csinál, és onnantól vége volt a dolognak. Tuti mérnök lesz, majd kitaláljuk milyen, de biztos, hogy az. Édesapám is tervezett, kivitelezett. Én tulajdonképpen az ő haláláig csak vele dolgoztam, tehát ő volt a tulajdonképpen a mentorom mindenem, azóta is ő, az csak most föntebbről kíséri a pályámat, de érzem, hogy támogat mindenben, úgyhogy ő adta ezt, illetve van néhány kolléga, akik közül én Gráf Ottót mindenképpen megemlíteném, építész kollégát, Gyöngyösi nagy nevű építész kollégámat, aki azt gondolom, hogy olyan sok szakmai segítséget és útmutatást adott meg emberségből adott példát, amire érdemes és fontos odafigyelni.
Szép számú érdeklődő mellett zajlott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem nyílt napja. A teológus képzés mellett az érdeklődők betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény egyéb képzéseibe, amelyek az elmúlt években egyre szélesebb palettát alkotnak. Van olyan specializáció, amely az országban egyedüli módon a Sárospataki karon érhető el, mondta Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettes.
Az intézmény fő profilja a mai napig, az mégiscsak a teológus, illetve kifejezetten a lelkészképzés. Ugye ez az egyetlen olyan képzési formák, amely csak nappali tagozaton érhető el. Ez egy 6 éves képzés, osztatlan mesterképzési szak. Ide elsősorban tehát református hátterű, református konfirmációval rendelkező fiatalokat, és nem csak fiatalokat várunk. Ezek az alapképzések olyan képzések, amelyek elvégzésével tulajdonképpen be lehet kapcsolódni egy helyi gyülekezetnek az életébe, vagy lehet segíteni a helyi lelkésznek a munkáját. Ilyen a katekéta, más szóval a hittanoktató, illetve ennek a szakiránypárja a lelkipásztori munkatárs. Ez egy 3 éves képzés, nappal és levelező tagozaton. Aztán a közösségszervező képzésünk, ez már nem egyházi alkalmazott képzés. A közösségszervező képzésen 2 specializáció érhető el, a művelődés szervező, illetve a cigány és roma közösségek szervezése. Ez is egy 3 éves levelező képzésünk, és van még a diakónus képzés, ami egy 3,5 éves képzés, ugye 3 év elmélettel, és aztán a 7. fél év az egy összefüggő szakmai gyakorlat. Itt érdemes azt tudni, hogy az utóbbi időben a jogszabályi változásoknak köszönhetően már a diakónus képzés, vagy diakónus végzettséggel is el lehet helyezkedni olyan intézményekben és olyan státuszokban, amelyeket korábban csak a szociális munka végzettséggel lehetett betölteni. A már említett szociális munka alapképzési szakot, amely szintén egy 3,5 éves képzés, ugye egy összefüggő szakmai nagy gyakorlattal a végén. Ez a képzésünk a diakónia szakhoz hasonlóan elérhető egyébként duális képzési formában is, tehát bizonyos intézményekkel szerződtünk arra, hogyha onnan van alkalmazottjuk, aki még nem rendelkezik megfelelő végzettséggel, akkor a foglalkoztató intézménnyel egy szerződés kötve tulajdonképpen meg tudjuk osztani a tananyag elsajátításának a szinterét, tehát vannak olyan kurzusok, amelyeket elsősorban elméleti kurzusok, amelyeket a hallgató nálunk teljesít, de lehetőséget kínálunk arra, hogy tulajdonképpen a munkahelyén teljesítsen elsősorban gyakorlati jellegű kurzusokat, vagy ott sajátítson el hát olyan kompetenciákat, amelyeket ott sokkal életszerűbb, mint nálunk tantermi körülmények között. A szociális munkaképzésünkön két specializáció működik. Az országban egyedülállóan csak nálunk lehet tanulni szociális munkát kapcsolati erőszak áldozataival, a másik specializáció pedig a szociális munka idősek között.
Pintér Tibor gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző 2 díjat is átvehetett idén. A Heves-Vár megyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a 2024-2025-ös tanév Diákolimpia körzeti testnevelője címet nyert el, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves-Vár megyei igazgatósága Heves-Vár megye labdarúgásáért díjjal tüntette ki. A részletekről a díjazottat hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, ne talántán, az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén, mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az emberek kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozok is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzés kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, az is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Let me tell about the girl I know. She's my baby and I live next door. Every morning fair the sun comes up, she brings my coffee with my favorite cup. That's why I know, no, no, yes I know, hallelujah, I'm just laughing so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody ask me how I know, they smile on them and say she told me so. That's why I know, no, no, yes I know, hallelujah, I'm just laughing so. Know if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, but the time it comes from 1 to 4 I hear her on my door. In everywhere the sun goes down, whether it's nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, no, no, yes, I know, hallelujah, I'm just laughing so. Tell about the girl I know. She's my baby in the leaf next door. Every morning fair the sun comes up, she brings my coffee with my favorite cup. That's why I know, no, no, yes I know, hallelujah, I'm just laughing so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody ask me how I know, they smile on them and say she told me so. That's why I know, no, no, yes I know, hallelujah, I'm just laughing so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time you come from 1 to 4 I hear her on my door. In the evening when the sun goes down,
years around.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es